Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: a globális konfliktusok ismét emelkedő pályára tolhatják az inflációt Magyarországon. 2025 végén csaknem 5650 ATM működött itthon, 10%-kal több, mint egy évvel korábban. A készpénz használat ugyanakkor egyre jobban visszaszorul Magyarországon. Pozitív tartományban volt márciusban a hazai beszerzési menedzserindex, de már látszottak az iráni konfliktussal összefüggésben bizonyos kedvezőtlen irányok. 2026 első negyedévében mérséklődött az áremelkedés üteme az ingatlan piacon, országosan és Budapesten is. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Az amerikai-iráni háború egy újra éledő inflációs sokkot okozhat a világgazdaságban. Az árnyomás különösen erős lehet a feltörekvő országokban, így Magyarországon is, állapította meg két nagy nemzetközi elemzőház. A portfólió elemzője azt mondta, mindez azt vetíti előre, hogy amennyiben az iráni konfliktusnak nincsen gyors megoldása, visszatérhet Magyarországon az egyszer már legyőzöttnek hit drágulási spirál. Szabó Dánielt kérdeztem.
Alapvetően több forgatókönyvet vizsgál minden komolyan vehető elemző jelenleg az amerikai-iráni háború kapcsán. Egyszerre vizsgálják azt, hogy mi történik akkor, hogyha véletlenül gyorsan sikerülne lezárni ezt a konfliktust, akkor ugyan egy ilyen rövid, intenzív, de csak nagyon átmeneti sok lenne, amit a piacok hamar tudnak korrigálni, így az inflációs pályák nem tolódnának el érdemben. A most látott olajáremelkedések az év második felében kikorrigálódhatnának, hogyha nem történik hasonló külső sok. A második forgatókönyvrendre, tehát itt most a BNP Paribas és az S&P Globálnak a kutatásairól beszélünk, azok azzal számolnak, hogy ugyan lesz egy tartósabb áremelkedés, de azért a $100 Brent szint alatt maradnak az olajárak, míg a harmadik és a negyedik az szélsőségesebb eseteket vizsgált, tehát $130-140 olajárak hatását, valamint hogyha tartósan $150 fölött lennének az olajárak. Ezek alapján azt látjuk, hogy az Európai Unió, és így Magyarország is bizonyos szempontból a kevésbé érintett szereplők közé tartozik. Az energiaellátásunk nem annyira jelentős része származik a Közel-Keletről, mint mondjuk az ázsiai országoké, ott is főként a feltörekvő piacoké, valamint mondjuk a világ második legnagyobb gazdaságaként Kínáé. Ugyanakkor, ha egy tartósabb, tehát a vizsgált forgatókönyvek közül a harmadik és negyedik szenáriók valósulnának meg, akkor az látszik, hogy ez az áremelkedés az Európai Unión belül is 6-8%-kal tolhatná el az inflációs pályát, ami mind az Európai Központi Bankot, mind pedig az egyéb régiós, tehát így például a Magyar Nemzeti Bankot is kamatemelésre ösztönözheti. Tehát az adatokat látva azt látjuk, hogy a piacokon már azt is elképzelhetőnek tartják, hogy az év végéig akár 3-25 bázispontos kamatemelést hajthat végre Magyar Nemzeti Bank. A két elemzés közül, amit nagyon fontos kiemelni Magyarország kapcsán, hogy leginkább a BNP Paribas vizsgálta azt, hogy a feltörekvő gazdaságokkal mi történhet, és itt azt látták, hogy Magyarország lehet az egyik legnagyobb kárvallottja a jelenleg látható az inflációs folyamatok erősödése felé mutató trendeknek, ugyanis Magyarországon az inflációs kosárnak egy jelentős részét adják az üzemanyagárak és az élelmiszerárak, és bár itt a kormány próbálkozott védett árak alkalmazásával, ezek egyelőre még csak korlátozott hatást mutattak ki, nem feltétlenül hosszú távon fenntarthatók, és így egy már 6-8-7%-os drágulás is beleépült az üzemanyagárakba, mire ezeket alkalmazták. Ez pedig nagyon gyorsan átszivárog az élelmiszerárakba és egyéb fogyasztási cikkekbe. A rezsicsökkentés érdemi része csak a háztartások számára elérhető, így az villamosenergia árak és a gázárak is jóval magasabbak az ipari, vagy hát leginkább a termelő oldali szereplők, egyszerűsítsük úgy, hogy a cégek számára.
Mindez azt vetíti előre, hogy bár Magyarország megszabadult, vagy úgy tűnt, hogy megszabadul egy igen jelentős inflációs soktól, amelyet elszenvedett 2022-ben, ez az inflációs veszély, ez visszatérhet?
A külső sokok miatt visszatérhet, organikusan azt láttak mind pedig a Magyar Nemzeti Bank is, hogy az alappálya azért egy csökkenő inflációs szintet mutatott, még ha voltak is benne lehetőségek arra, hogy kisebb emelkedések legyenek ebben, most viszont egy ilyen példátlan, tulajdonképpen a 70-es évek olajválságát meghaladó ellátási sokkot látunk az iráni háború miatt. miatt, főként ugye a hormuzi szoros elzárása az, ami ezeket a problémákat okozza. Azért attól viszont mindenkit óvaintenék, hogy a legszélsőségesebb forgatókönyveket vegye úgy, mint amikre most már abszolút készülni kell. Azért sokszor láttuk, hogy ellenállóbbak a nyersanyagpiacok is, mint amennyire azt előzetesen feltételezni lehet. 2022-ben is egészen durva és szélsőséges inflációs forgatókönyvek voltak a jegybankok asztalán, és akkor ezekhez képest azért durva, de nem a legeslegveszélyesebb valóság lehetőségek voltak azok, amelyeket láttunk a gyakorlatban.
Varga Mihály jegybankelnök a keddi kamatdöntőülés után azt mondta, hogy a magyar gazdaság fundamentumai sokkal erősebbek, mint a 2022-es energiaválság idején voltak, és bár valóban nőttek az inflációs kockázatok és felfelé mutató inflációs kockázatokkal számol, az éves átlagos infláció idén 3,8% lehet, hogyha egy pesszimistább forgatókönyv valósul meg, akkor mivel kalkulálnak az elemzők?
Magyarországra bontott adatok viszonylag kevés helyen állnak rendelkezésre, de vannak 5%-tól 8%-ig terjedő skálán meglévő inflációs előrejelzések. Valószínűleg a jegybank pontosabb adatokat lát, illetve azért Donald Trump hektikus geopolitikai manővereit látva készülhetünk arra is, főként, hogy az elmúlt napokban már beszélt is erről, hogy valami megállapodással legalább ideiglenesen lezáródhat az iráni konfliktus, és akár a hormuzi szoros is újra megnyílhat az olajszállító hajók előtt, ami jelentős könnyebbséget vagy megkönnyebbülést jelentene mind a piacok, mind pedig a háztartások számára, ugyanis azok az inflációs folyamat, amelyekről az előbb beszéltem, akár az energiahordozók árának megjelenése a különböző fogyasztási cikkekben jóval enyhébb lehet, és akkor megvalósulhat az első két forgatókönyv, vagyis hogy egy viszonylag átmeneti sokról beszélhetünk, aminek a hatásait könnyebben kiheverik majd a piacok az év második felében.
Szabó Dániát, a portfólió elemzőjét hallották. Lassan egy hónapja áll a forgalom a hormuzi szoroson, azon a stratégiai jelentőségű útvonalon, ahol a világ kőolaj és csepp folyósított gázkereskedelmének legalább negyede történik. Az energiahordozók mellett még számos más nyersanyag termék, a műtrágyától a félvezetőn át a gyógyszerekig érintett valamilyen módon a hormuzi szoros lezárásában, mondta Nagy Dávid, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány biztonság és védelempolitikai elemzője. Az Ökonomusz is az infláció emelkedésének veszélyére figyelmeztetett.
Ugye elsősorban a hormuzi szoros lezárása, a szorosan történő kereskedelem zavarása miatt mindenki a kőolajra, a földgázra gondol, ami valóban jelentős, ugye ezen a szoros, ezen a szűk tengeri folyosón történik a világ LNG kereskedelmének a 20%-a, kőolaj nyersolaj kereskedelmének a 30%-a, tehát ebből a szempontból is jelentős, de olyan más nyersanyagok, olyan más termékek is nagy számban mentek ezen a szoroson, még itt az iráni háború előtt, ami alapvetően befolyásolja azokat a termékeket, azokat az élelmiszer árakat, amiket mi is minden nap leveszünk a polcról. Gondolok itt például a műtrágyára, amely szintén 20-30%-ban globális kereslet 20-30%-ában folyt ezen a szoroson. Nyilván a műtrágyának a megdrágulása alapvetően érinti a mezőgazdaságot, drágább lesz tőle a termelés, drágább lesznek tőle azok az élelmiszerek, a kenyértől a tejen át a húsig, ami szintén a lakosságot már közvetlenül is érinti. De beszélhetünk itt például a héliumról is, amely szintén nagyon érintett Katar a világ hélium kínálatának nagyjából egy harmadát adja, és ez egy olyan stratégiai jelentőségű nyersanyag a modern ipar, a félvezetők csippek gyártásához, ami például az okostelefonokhoz is, AI eszközökhöz, televíziókhoz, bármihez, autókhoz is kell. Tehát emiatt is nagyon hamar egy olyan árfelhajtó hatással fog bírni a hormuzi szorosnak a zavarása, amit a lakosság is fog érezni.
Nagy Dávidot, az Ökonomusz biztonság és védelempolitikai elemzőjét hallották. 2025 végén csaknem 5650 ATM működött Magyarországon, 10%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezeket a berendezéseket azonban egyre kevesebben használják. Az MNB adatai szerint egy ATM-ből naponta átlagosan 40 alkalommal vesznek fel pénzt, a kisebb településeken ennél lényegesen alacsonyabb a forgalom, mondta az Inforádiónak a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértője. Gergely Pétert kérdeztem.
5645 ATM működött, ez egy év alatt 10%-os növekmény, és tudnunk kell, hogy valószínűleg idén is még elég sok ATM kerül telepítésre. Ugye volt egy kormányzati ATM telepítési terv, miszerint minden településre jusson egy bankautomata. Tavaly év végéig az 1000 főnél nagyobb településekre kellett a bankoknak ATM-et telepíteni, idén év végéig pedig az 500 főt meghaladó lélekszámú helyekre kell ATM-et telepíteni, tehát ez folyamatosan megy, könnyen lehet, hogy a vége az 6000 ATM lesz.
Ki is használják ezeket az ATM-eket?
A probléma az, hogy nem. Körülbelül egy negyed év alatt 1 millióval kevesebb tranzakció történt az automatáknál, tehát hiába vannak ott ezek az ATM-ek, nem használják őket ki. Hogyha az átlagos számokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy egy ATM-et naponta körülbelül 40 tranzakcióra használnak, ez így jónak tűnik egyébként, tehát 40 készpénzfelvétel történik, viszont nagyon nagy a különbség, például egy nagyobb városban, egy belvárosi részen lévő automatát többszörösen annyian használnak, mint egy kisebb városban, vagy egy faluban lévő ATM-et, ahol valószínűleg nincs is akkora szükség készpénzre, vagy akinek készpénzre van szüksége, az valószínűleg készpénzben kéri a fizetését is, vagy a nyugdíját, tehát eddig is valahogy megoldotta, amíg nem volt ATM addig is. Illetve ne felejtsük el, hogy évek óta elérhető az azonnali átutalási rendszer, tehát nagyobb összegekhez sem kell készpénzt használnunk, mint ugye régebben mondjuk egy több millió forintos autóvásárlás, vagy egy lakásnak a lefoglalózása, ugye sokszor az is még régen készpénzzel ment. Tehát ezekre sincsen szükség. Annyit fejlődtek az elektronikus fizetési megoldások, ugye most már szinte minden harmadik mobiltelefonba bele van integrálva a bankkártyánk, hogy mobil fizetéssel tudunk fizetni. Egyre többen mondják azt, hogy hiába lehet több készpénzt fölvenni februártól ingyenesen, inkább elektronikusan fizetnek.
Mit mutatnak az adatok arra vonatkozóan, hogy ha már vesznek föl az emberek az ATM-ből pénzt, akkor azt mekkora összegben teszik?
Szerencsére egyre többet veszünk fel az ATM-ben, és ezt mondom olyan szempontból, hogy ugye 2 ingyenes készpénzfelvétel van törvényileg, ugye minden bankszámlához. Idén február 1 előtt ez 150 ezer forint volt, most már 300 ezer forint. Akkor járt legjobban a bankszámla tulajdonos, hogyha nem használta ki a 2 készpénzfelvételt, főleg, hogyha nem használt fel mondjuk egy harmadik felvételt, mert az már pénzbe került, hanem hogyha az első felvétellel felvette azt az összeget, amire valószínűleg az egész hónapban szüksége lesz, és a második felvétel lehetőséget talomba tartotta. Azt látjuk a statisztikák alapján, hogy körülbelül 120 ezer forintot veszünk fel általában egy ATM-ből, ennél több készpénzre nincs is szükségünk. Tehát hiába van az, hogy most már 300 ezer forintot fel tudunk venni havonta díjmentesen, a legtöbben ennek a felét sem használjuk ki.
Érdekes adat azzal összefüggésben, hogy van az ATM telepítési program, és ennek ellenére a POS terminálok száma csökken, tehát mondjuk, hogyha valaki postán szeretne készpénzt felvenni mondjuk a csekk befizetése mellett, akkor lehet, hogy erre már nincs akkora számban lehetősége, mint korábban. Erre vonatkozóan mit mutatnak az adatok?
2 év alatt itt 23%-kal csökkent a készülékek száma ezeken a helyeken. Látszik, hogy ennekre sincs annyira igény. Egyértelműen a kormányzat az ATM-ek felé akarja nyomni a bankokat. Ezzel az a baj egyébként, tehát, hogy mint ügyfél örülhetünk annak, hogyha minél több helyen van ATM, bárhol szükségünk van készpénzre, akkor ezt meg tudja tenni az országba szinte bármelyik állampolgár. A gond az, hogy egy ATM-nek az üzemeltetési költsége az több millió forint. Mert ott ugye kell, hogy össze legyen kötve az internettel, biztosítás kell rá, fel kell tölteni pénzzel, üzemeltetni kell, áramra van szüksége, valamilyen védett helyen. Tehát nagyon sok költség van vele, több millió forint ATM-enként. Minél több olyan ATM-et kell a bankoknak telepíteni, amin nettó veszteségük lesz, tehát a bankoknak a kiadása növekedni fog, annál inkább félek attól, hogy valahol máshol megpróbálják majd a bankok azt a veszteséget behozni, ami könnyen lehet, hogy valamilyen másik banki költségnek az emelkedése lesz. És végül örülhetünk, hogy látunk sok ATM-et, amit nem nagyon használunk, de a másik oldalon meg valahol ezeknek meg fogjuk fizetni az árát.
Gergely Pétert, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét hallották. Pozitív tartományban tartózkodott márciusban a hazai beszerzési menedzserindex, de már látszottak olyan kedvezőtlen irányok, amelyek elsősorban az iráni konfliktussal vannak összefüggésben, mondta az Inforádiónak a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság külső elemzője. Kostyál Dánielt kérdeztem.
Azt láthatjuk, hogy 50,4-es értéken áll a BMI Index márciusban. Ez egy közel 1% pontos csökkenés a februári értékhez képest, ami 54,2 volt. Ahogy a februárban, úgy márciusban is egyébként egy fellendülést tapasztalhatunk, de ennek a mértéke márciusban sokkal enyhébb, mint februárban volt.
Milyen mutatók alapján készül a BMI Index?
A BMI Index 5 részindexnek a komponense, ugye összesen 10 egyedi indexet mérünk fel. 5 részindexnek a súlyozott számtani átlagából kerül ki egyébként a BMI Index, többek között a termelés, a rendelés, a vásárolt készletek, a szállítás átfutási idő és a foglalkoztatás is megtalálható a részindexben. Ennek a súlyozott átlaga lesz majd a BMI Index. És minden hónapban 100 válaszadót keresünk meg, és tőlük kérdezzük meg, hogy az előző hónaphoz képest hogyan változott a termelés, és azt a választ kell adni, hogy nőtt, változatlan vagy csökkent. És így áll össze egyébként a BMI Index, és hogyha 50 fölött van az értéke, akkor azt tudjuk mondani, hogy fellendülést figyelhetünk meg, ugye ez most 50,4, az 50 a stagnáló értéket jelenti, 50 alatt pedig zsugorodásra beszélhetünk a feldolgozóiparban.
Hogyha az egyes mutatókat nézzük, nyilván ugye erre vonatkozóan is van részinformáció, akkor hol látható nagyobb bizalom a gazdasági szereplők körében, és hol található kisebb, vagy esetleg pesszimizmus?
Ugye azt láthatjuk, hogy a beszerzési mennyiségnek az indexe pozitív van, változott, tehát ugye emelkedett az index, 50 pont felett van továbbra is. A termelési index és a rendelési index mind egyébként a fellendülési tartományban vannak, ugyanakkor egyébként az egyedi indexnek a többsége csökkent, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy azért inkább egy csökkenő tendenciát figyelhetünk meg. És ahol egyébként látszódnak a iráni konfliktus hatása, az ugye egyrészt az árindex, ami most jelenleg 34 havi csúcson van, másrészt nem mondtak olyan terméket a válaszadók, amelynek az a beszerzési ára csökkent volna, cserébe 18-19 terméket soroltak fel, aminek emelkedett az ára, és hát a szállítás átfutási időben is meglátszott, hogy gyakorlatilag egy olyan válaszadónk volt, aki azt mondta, hogy rövidültek a szállítás átfutási idők, mindenki más azt mondta, hogy vagy változatlan, de sokkal többen jelezték azt, hogy hosszabb szállítási időket tapasztaltak az előző hónaphoz képest, illetve sokan arra panaszkodnak, hogy a fuvardíjak emelkedtek meg, szintén itt az iráni konfliktus hatásai érezhetőek.
Kostyál Dánielt, a Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság külső elemzőjét hallották. 2026 első negyedévében mérséklődött az áremelkedés üteme az ingatlan piacon. Országosan is Budapesten is megfigyelhető volt ez a folyamat. A fővárosban az éves drágulás a tavalyi utolsó negyedévi 23-ról 17%-ra lassult, míg országos szinten 21-ről 18%-ra csökkent a dinamika, mondta az enga.hu elemzési vezetője. Futó Pétert kérdeztem.
Először is azt kell kiemelni, hogy a tavalyi utolsó negyedévhez képest az idei első negyedévben lassult Budapesten is, és országosan is lassult az árnövekedési dinamika. Ez ugye azt jelenti, hogy tavaly az utolsó negyedévben Budapesten például 23%-kal voltak magasabbak a lakásárak, mint egy évvel korábban. Idén az első negyedévben viszont már csak 17-tel a tavalyi azonos időszakhoz képest. Országosan ez a lassulás ez 21%-ról 18%-ra csökkent. Ez ugye még mindig jóval magasabb, mint a sok éves átlag, de látszik a trend, hogy az árnövekedés az fokozatosan lassul. Ez nem jelenti azt, hogy árcsökkenés van, egyszerűen azt jelenti, hogy egyre kisebb mértékben tudnak tovább emelkedni a lakásárak. Voltak területi eltérések is. Ennek ellenére, ez a lassulás ellenére például Szolnokon és Szekszárdon még így is bőven átlag feletti volt a drágulás, de ez inkább egy korrekciós hatásnak lehet a következménye. Valószínű, hogy a korábban Budapestről indult árrobbanás, ahogy tovább gyűrűzött, most érte el ezeket a városokat. Ami viszont érdekesebb, az egyértelműen Szeged példája, hiszen ott, ha nem is csak egy évet nézünk, hanem akár 2-3 évet, akkor ez az a város, ahol a korábbi egyetemi központi szerepkör mellé bejött az autóipari fejlesztés. Ennek hatására Szeged az ár sorrendben is sokkal előrébb tudott kerülni. Olyan városokat utasított maga mögé, mint például Győr, Veszprém, Székesfehérvár, hagyományosan a legdrágább megyeszékhelyeinket, így mostanra Debrecen mögött Szeged a második legdrágább megyeszékhelyünk.
Melyek voltak azok a települések vagy megyék, vármegyék, ahol ahol viszont jóval az átlag alatti volt az árnövekedés.
Itt kettő megyét kell kiemelni, Somogy és Zala, 6-6%-kal drágultak az ingatlanok átlagosan. Ugye Somogy esetében ott már korábban megtörtént egy nagyon jelentős áremelkedés, ugye balatonparti ingatlanfejlesztéseknek köszönhetően. Onnan már nem tudtak az elmúlt egy évben sokkal tovább emelkedni az árak, és hát Zala esetében is feltehetően egyrészt a Balaton hatása érvényesülhet, másrészt pedig akár a kínálat szerkezetében is történhettek olyan változások, hogy most kevesebb drága vízparti újépítésű projekt van a kínálatban, és szemben mondjuk a Balatontól távolabbi, olcsóbb, akár rosszabb állapotú ingatlanoknak az aránya növekedhetett, ami ugye csökkenti az árnövekedési dinamikát.
Alapvetően mi az oka annak, hogy az említett árnövekedési dinamika megállt? Elérte az ingatlan piac egy olyan üvegplafont, aminél már nincs tovább?
Igen, ez részben így van. Tehát a tavalyi évben azért bőven a sok éves átlag felett drágultak az ingatlanok. Szinte kétszerese volt a tavalyi évi drágulás a sok éves átlagnak. Tehát innen eleve nehezebb tovább menni, hiszen reál értéken is a mindenkori maximumok körül vagyunk, ugye ez az inflációhoz képest mért árszint. Emellett azért a kínálat is elkezdett bővülni, egyre több új projektet jelentenek be, indítanak el, és kezdik el az értékesítést. És ha Budapestet nézzük, akkor ott az Otthonstart programnak a 1,5 milliós négyzetméter ár korlátja is már gátat szab a további drágulásnak, hiszen a fővárosban elértük, a kínálati árakban elértük a 1,5 milliós négyzetméter árat, ez most a budapesti átlagos kínálati ár, és innen ugye jóval nehezebb tovább növekedni amiatt, mert egyébként a kereslet háromnegyede az még a fővárosban is az Otthonstart kompatibilis lakásokra irányul, tehát valahol a kínálatnak is ehhez alkalmazkodnia kell, úgyhogy ez is tulajdonképpen abba az irányba hat, hogy lassuljon a következő hónapokban, a következő negyedévekben is a további árnövekedés.
Futó Pétert, a Zenga.hu elemzési vezetőjét hallották. Februárban Magyarországon 665 millió euró volt a termékkülkereskedelmi többlet, a kivitel volumenek 2,3%-kal alacsonyabb, a behozatalé pedig 6,7%-kal magasabb volt, mint egy évvel korábban. Az adatról Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
Februárban ismét csökkent a termékkülkereskedelem többlete, 665 millió euró volt a többlet, ez 342 millió euróval gyengébb az egy évvel korábbinál. Amikor termékkülkereskedelmi többletet vagy egyenleget nézünk, akkor két dolgot érdemes nézni. Egyrészt, hogy hogyan alakultak a volumenek, tehát hogy mennyivel importáltunk, exportáltunk többet vagy kevesebbet darabra, másrészt, hogy hogyan alakultak az árak. Kezdjük talán az árakkal, az a legegyszerűbb, ugye ezt mutatja a cserearány. A cserearány ez kedvezően változott, 5,9%-kal javult egy év alatt. Ez úgy jött ki, hogy a kivitelben, tehát az exportban az árak 1,3%-kal csökkentek, az importban pedig 6,9%-kal. Ugye mind a két oldalon csökkenés van, ebben a forint erősödése játszik szerepet. Ugye a szerződések azért jellemzően nem forintban köttetnek, inkább euróban vagy dollárban. Ugye az importárak azért csökkentek jobban, mert a dollárral szemben sokkal jobban erősödött a forint, tehát itt egy 17%-os erősödés volt a forint részéről, és ez azt jelenti, hogy ugye energiát olcsóbban tudtunk importálni. Ha megnézzük a volumeneket, akkor azt látjuk, hogy az export összességében nem teljesített jól, 2,3%-kal csökkent, viszont az import az 6,7%-kal nőtt.
Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Ezen a vállalatok és piacok véget ért. A műsort meghallgathatják vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Sipos Ildikó.